Az ország nagy részén napos idő van, legfeljebb északon, északkeleten lehetnek felhős tájak. Arrafelé ma még csak elszórtan, holnap azonban már több helyen kialakulhatnak záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 31 és 38 fok közötti értékekre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tiszató pedig 25 fokos. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. István a király, László György összeállítása.
Szakadt szét minden aranyod.
Király.
Életéből főleg arra emlékszik az ember, amikor látta az István a király rockoperát.
Csató Csaba, gimnáziumi tanuló.
Én nem tudom, hogy mi lett volna jó, hogyha Koppány Győze vagy István. Engem ez a kérdés mindig is foglalkoztatott. Ahogy a történelem állt akkor, tehát a környező országok és Magyarország kapcsolata, úgy valószínűleg igaza volt, amikor belekezdett az államalapításba, és folytatta, amit az apja elkezdett. De hogyha Koppány győzött volna mondjuk, és a keleti, még akkor pogány népek összefognak, nem tudom, mi lehetett volna a mai történelemre, milyen hatású lehetett volna. Nem tudom, hogy miért ilyen eszközökkel szervezte az egyházat, hogy miért kellett az erőszak, miért nem döntett el akkor is minden ember, hogy milyen vallást folytat. Tanultuk, hogy mi volt a jogköre, miket csinált, milyen tetteket hajtott végre, hogy országot egy kéz alá vonja, mert eddig a régebben a nemzetségfők meg törzsfők kezébe volt a hatalom. Az ő nevéhez fűződik a Magyarországon a vármegye rendszer, a katonaság megszervezése, összefogása. Már rájött arra, hogy az országot egy helyről, mondjuk ebben az esetben, akkor még mondjuk azt hiszem Esztergomból, nem lehet irányítani, ezek különböző vezetőket helyezett ki az ország különböző pontjaira.
Hogy ítéled meg azokat a mai szemmel már kegyetlennek minősülő tetteket, amilyen módszerrel István elérte a törvényei megvalósítását?
Biztosan igaza volt akkor, amikor ilyen törvényeket hozott, például ami egyik pogány vezetővel és család feleségével pontosabban csinált, hogy nyakikbe temettette és mondta, hogy vegyék fel a kereszténységet, és ha nem veszik fel, már pedig nem vették fel, akkor betemette őket teljesen. Hát ezzel nem értenek egyet, de hát abban a korban valószínű, hogy nem lehetett máshogy csinálni.
Thank you. Szent Istvánt még maga életébe ráhímezték az arcát a úgynevezett koronázó palástra, amelyet ő és Gizella a székesfehérvári bazilikának ajándékozott. Ezen rajta van Szent István és Gizella képe, közöttük pedig egy kisebb képben, felírás nélkül egy fiúfej, valószínűleg Imre Herceg.
Györfi György történész.
A hímzés eléggé elnagyolt. Nem lehet pontos arcvonásokat megállapítani. Kevéssé nyírt, bajusz és szakál övez az arcot. Ha megjelennek közöttünk, bizonyára meglepődnénk azon, hogy alacsony lehetett. Tudnélik, 1000 év alatt az emberi átlagos magasság nagyon megnőtt, és magam egy németországi utam alkalmával különféle hírességeknek a koporsóit látva észleltem, és az ottani felvilágosításból tudom, hogy német királyok és hercegek viszonylag alacsony termetűek voltak. Tehát nem nagyon lehetett több 160 centiméternél. Szent Lászlóról tudjuk, hogy magas volt, megírják róla, hogy egy fejjel kiemelkedett a tömegből. Harmadik Béláról viszont a csontjai árulkodnak, hogy milyen magas termetű volt. A munkám 1977-re készült el, illetőleg jött ki a nyomdából, különös módon pontosan akkor jelent meg azokba a napokba, amikor a Szent Koronát hazahozták. Azért is örültem ennek, mert magam is foglalkoztam a korona történetével. Ma már tudjuk, hogy ez nem Szent Istvánnak volt a koronája, hiszen az alsó részén rajta van Első Gézának az aranyzománc képe, valamint a bizánci császárnak, aki ajándékozta neki. Ez pontosan datálja az alsó résznek a idejét, mikor készült, 1074 előtt nagyjából. A felső része viszont utólagos hozzátoldás. Azonban én mégis találtam valamilyen kapcsolatot ahhoz, legalábbis mint föltevés valószínű, hogy lehetett ennek köze Szent Istvánhoz.
Ó, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? Ki voltál valaha országunk istápja? Hol vagy István király? Téged magyar kíván gyászos öltözetben, te előtted sírván. Rólad emlékezvény csordulnak könnyei, búval harmatoznak szomorú mezei. Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, nem szűnnek iszonyú sírástól szemei. Virágos kert vala híres Pannónia, mely kertet öntöze híven Szűz Mária. Kertésze kertnek István király vala, behomályosodott örvendetes napja. Előtted könyörgünk bús magyar fiaid, hozzád fohászkodunk árva maradékid. Tekints István király szomorú hazádra, fordítsd szemeidet régi országodra. Reménységünk vagyunk benned, s Máriában, mint magyar hazánknak hív királynéjában. Még éltetben minket ennek ajánlottál, és Szent Koronáddal együtt feláldoztál.
1990-ben a Vasárnapi Hírekben írt egy cikket Szent István ünnepén címmel, és ott fölteszi azt a kérdést, hogy van-e jogunk ünnepelni magyarságunkat?
Szent István tette, egy nagy történelmi tett volt.
Vitányi Iván, szociológus.
Szent Istvánnak nevezem, noha protestáns neveltetésem folytán, már ottnak folytán is természetesen, nem vallom a szentek mennyei nomenklatúráját és felsőbbrendűségét, de nem azért nevezem szentnek, mert a római pápa egyszer elfogadta őt szentnek, hanem azért, mert a népnyelvén szentnek nevezik, és hogyha van Nagy Lajos és Könyves Kálmán, ilyen értelemben gondolom, hogy lehet István király, vagy László király, Szent István és Szent László. Ide jött egy lovas nomád nép, amely Európát mint egy kívülről támadta, és nem vette magára Európa normáit és viselkedését. Odáig vezetett, hogy így élni tovább nem lehetett, és Szent István meg tudta tenni azt a döntő lépést, hogy csatlakozott ahhoz az Európához, amelyből addig a magyarság kimaradt. Óriási lépés volt, és ez volt Szent István tettének a lényege. Végig vitte, végig tudta vinni, legalábbis a kornak megfelelően. Na, hozzátehetjük, hogy ami azóta történt, az bizonyítja, hogy a tett utolsó aktusai még mindig hátra vannak. Ez a csatlakozás sohasem lett teljes, tehát sohasem tudtunk beletartozni Európának abba a magjába, amely az európaiságot igazán jelenti. Noha mindig benne voltunk Európában. A probléma az lehet, hogyha a Szent Istvánt ezen túl próbáljuk szimbólumnak használni, mert szimbólumnak használni ezen a tetten túl eléggé kétséges. A történelmi helyzet más volt akkor, és más volt most. Sok mindenre lehet használni szimbólumnak. Lehet azt mondani, hogy ez a keresztény Magyarországnak a szimbóluma nem teljesen jó szimbólum, mert ma nem az a fontos, az én véleményem szerint, hogy azon a módon hangsúlyozzuk a kereszténységet, ahogy Szent István tette. Ma az európaisághoz, az európaiság, az európai normának a végigvitele nem elsősorban ezt jelenti. A hagyományt sem feltétlenül jelenti, mint szimbólum, hiszen Szent István az az ember volt, aki tökéletesen szakított azzal a hagyománnyal, amely Magyarországot abban az időben jellemezte. Vagy addig, tehát ezzel a korábbi magyarságnak, a honfoglaló magyarságnak a hagyományaival igen radikálisan tudott szakítani. Szent István tehát egy olyan tettet jelent, amelyikben a történelmi helyzetnek a felismeréséből helyes következtetést kell levonni. Ilyen értelemben, ha most ünnepeljük Szent Istvánt, akkor a magyar államalapítást ünnepeljük, és valóban a magyarságot ünnepeljük, amihez jogunk van, hiszen minden nemzet megerősödhet önmaga tudatában.
Amikor azt mondja itt egy régebbi cikkben például, hogy a Szent Istváni tettet most kell bevégezni, akkor ez milyen feladatot jelent, hogyha ezen a nyomon indulunk el?
Szent István elhatározta, levonta a következtetéseket abból a helyzetből, ami Magyarországon kialakult, hogy át kell venni Európát, át kell venni a kereszténységet, és az ezzel járó társadalmi következtetéseket is levonta. Eltelt 1000 év, Magyarország hol közelebb, hol távolabb került Európától, beletartozunk Európába, de történelmünk szerencsétlen alakulása folytán mindig 150-200 évvel később megyünk ugyanazon az ösvényen, mint ahogy a nálunk szerencsésebb nemzetek, és ez a 150-200 év azt is jelenti, hogy nem tudunk ugyanúgy menni. Most az volna a lecke számunkra, nem csak most, az elmúlt 100 évben is ez volt a lecke, hogy ezt a történelmi elmaradást próbáljuk behozni, és próbáljunk úgy európaiak lenni, amelyik megszünteti ezt a követési távolságot, de ugyanakkor meg tudjuk őrizni magunkat. Ez nem kis lecke, nem sikerült megoldani sem 48 nemzedékének, sem a század elő nemzedékének, sem a 40-es évek nemzedékének nem sikerült megoldani. Meg lehet a mostani nemzedékeknek sem fog teljesen sikerülni, de egy újabb lépést kellene ebbe az irányba tenni. Ezt értem azon, hogy végig kellene vinni a Szent Istváni tettet.
Én tudom, hogy nem elsősorban ez az ön tevékenységének a témája, hogy Szent István tetteit és módszereit elemezze, de mondjuk, hogyha nem a történész, hanem Vitányi Iván, aki valamikor középiskolás és egyetemista korában tanult történelmet, tehát hogyha ilyen szemmel próbálja nézni Szent István tetteit, akkor mi az, ami önnek nagyon nem tetszik?
Nem tudnám így megítélni a történelmet, mert itt lehet sok mindent mondani, itt elvitatkoznak az emberek arról, hogy Szent István kegyetlenül hajtotta végre azt, amit végrehajtott. Nyilván akkor más volt a történelmi szituáció, és más volt a kegyetlenség, és más volt az, amiben cselekedni kellett, és ezért nem tartom okos dolognak, hogyha most vannak kultúr, emberek, történészek, akik azt akarják bizonyítani, hogy nem is volt olyan kegyetlen. Tehát ezt nem hiszem, hogy ez szimpátia, nem szimpátia alapján lehet ezt a dolgot megítélni. Hatalmi harc volt, amit ő a maga eszközeivel vívott meg. Azt sem tudom ilyen szempontból megítélni, hogy, és nem is érzem azt, hogy itt a szimpátia és nem szimpátia dimenziójában kell gondolkozni, hogy a neves mondásokat, hogy egynyelvű ország gyenge és erőtelen, ez sem pusztán szimpátia vagy nem szimpátia, egy másfajta nemzetkoncepció állt mögötte abban, ahogy amit Szent István megvalósított, mint ami most. Az, ahogy Szent István számára jelentkezett a nemzet, az nem ugyanaz, ahogy a mi számunkra jelentkezik. Történelmileg a helyzet olyannyira különböző volt, hogy én azt hiszem, hogy éppen attól kell megóvnunk magunkat egy ilyen 1000 évvel ezelőtt lezajlott eseménynél, hogy ebben a dimenzióban próbáljuk megítélni, és abban is, hogy modellt vagy példát keressünk a magunk számára. Én csak ezt látom példaértékűnek, amit mondtam, hogy le tudta vonni a helyzetből a következtetéseket, és meg tudta valósítani. Semmi több példát nem lehet levonni, mert egészen más dolog egy lovasnomád népnek letelepedni, és keresztényi, és európaivá lenni, és egészen más az, ami előttünk áll.
Kőasztalhoz.
mert ez itt sírkő. Így áll velünk a fakupából. Nem iszom, mert ez koponya. Akkor énekelj, tedd föl a koronát, járd el a táncot. Nem táncolok. Ez a föld fájna, ez a föld meghasadna. Én vagyok a vasszájú király. Megittam a tavaszi esőt, megittam a tavat, folyókat. Mi vagyunk, akik megmaradtunk, mikor a bőrruhások ránk nyilasztak, anyánkból kihasítottak, lófarkas zászlóval folytogattak, elvittek a tengeren. Mi hívtunk, mikor a vörösöket földbe verték, mikor a fehér lovas a te nevedben végigvágtatott, földbe ásott fejeinken. Megettem az országutakat, nagy síkságot, kopasz hegyeket, megettem a fejfátokat. Mi sírtunk, mikor a tömbfejű elvette a búzánkat, elvette az időnket, lábunkat. Mi vagyunk, akik tovább táncolunk. Én vagyok az ezergyűrűs kút, a legnehezebb homok, leghosszabb sírás. Akkor énekelj, táncolj velünk az erdő sarkán. Ti vagytok az én aranykezem, az én ágyékcsontom. Táncolj velünk, keresztel ölő, zöld folyólábaddal, szántás derekaddal. Ti vagytok az én ezer lábom. Akkor tedd föl napkoronát. Nem teszem. Ti vagytok az én napkoronám, ezer nevetésem. Dőj le, templomkő király. Ti vagytok az én halállal néző szemem. Akkor vesd le temetőruhád, járd el velünk a táncot, csavarodj hétgerinceddel, gyárkémény nyakaddal, ezer árnyékú király, ezer fogú király. Az esztendők megpirosodnak, a városok ledülnek és fölépülnek, a kocsiutak fehér virággal özöllenek a tanyákhoz, ezer holdudvarú király. Én vagyok a körbelángoló arc, a földre boruló arc. Mi vagyunk, akik mindig lélegzünk. István király.
A mostani nemzedék Szent Istvánnak az alakját elég sematikusan ismeri, mégpedig két szempontból sematikusan. Egyrészt úgy látja, hogy Szent István ugyan nagy volt, de nem csinált semmi mást, mint felismerte a történelmi kényszerűségeket, és ennek a kényszerűségnek alapján cselekedett, és végrehajtotta azt, amit olyan dolgot, amit neki úgy kellett tennie. Legfeljebb jól tette azt, amit tett, de nem csinált mást, mint amit tennie kellett. Ilyen volt például az egyház szervezése, a politikai élet megszervezése, hogy Szent Koronát kért. Ezt így is tudja mindenki.
Czakó István provikárius.
A másik sematikus ábrázolás megint, és egy nagy tévedés Szent Istvánnal kapcsolatban, hogy István egy kegyetlen ember volt, amikor végrehajtotta ezt a bizonyos általa jónak és hasznosnak látott reformot. A gyermekek tulajdonképpen magukkal hozzák az iskola padjaiból ezt a nagy tévedést. Szent István nem politikából volt keresztény. Vazulnak a gyilkossági kísérlete az igazában kísérlet volt a pogányság visszaállítására. Nem orgyilkos akarta megölni Szent Istvánt, hanem maga Vazul, mert az ősi magyar pogány hit szerint annak kellett megölnie a fejedelmet, aki utána következett a fejedelemségben. Na most tehát ő meg akarta ölni István király, és amikor István király őt elfogadta, akkor megvakítatta, és olmot öntetett a fülébe, hogy uralkodása alkalmatlan legyen, de nem ölette meg. Abban a korban ez egy nagyon kegyes eljárás volt. Annak ellenére, hogy mi úgy látjuk, hogy ez egy borzasztó dolog, akkor ugyanis nem csak ő, az ő halála, az egész családját kiszokták írtani a királygyilkos, annak, aki királygyilkos, vagy aki a királyt megkísérelte megölni. Tehát ő megvakítatta és számvizte az országból a gyerekeivel együtt. Az életét nagy részben hadjáratokban töltötte. Egyetlen vesztett hadjárata nem volt. Egy rendkívüli valami, nem ő volt a nagy hadvezér, hanem ő rendkívüli módon ki tudta választani azokat az embereket, akik jó hadvezérek voltak, tehát nagy politikus volt. A másik, hogy megszervezte az országnak a gazdaságát olyan példamutató módon, hogy Európában, Európa nagy részében Szent Istvánnak pénze volt a fizetőeszköz. Az ő pénzeit ássák ki Németországban, Finnországban, Svédországban. Ez azt mutatja, hogy ez mindenütt egy fizetőeszköz volt. Tehát egy nagyon szilárd politikai hatalmat és gazdasági, meg egyházi hatalmat teremtett az országban.
Provikárius úr, mindent összetéve, mit és kit ünnepel ön Istvánban?
Én Szent Istvánt ünneplem, a keresztényt és a magyart. Aki egyszerre volt mélyen hívő ember és magyar ember, aki országot és hitet adott a népének.
Zúduló Európa árnya. A faragott angyalok tenyerén török patkók nyoma. Mihez kezdjek e feketére kopott márványroncsal? Miféle szemétből kaparjam ki a legendáról hiányzó földet? Te födéltelen ország, a mozdíthatatlan kőlapot elsodorta a szél. Éheztél? Földön futottál? Kívülbelül hajléktalan ezért voltál, mióta vagy. Elsüllyedt hajó, ez az üres koporsó, félredülve, iszabba fúródva, az élő nemzedékek áramlatai alatt. Hol vagy, István király? A legegyszerűbb néparcán ragyogsz tovább. Porfelhőt kavarsz a hortobágyon, s a nehéz sárga jegenyéken szakad szét minden aranyad.
Szent István személye, az ország alapító személye, az ő éppen maradt jobb keze, valamint a világ magyarságának összetartozása szinte egy ünneppé fonódik.
Sinkovics Imre, színművész.
Gyerekkori élmények közé tartozik az, hogy alkalmasint ugye augusztus 20-án Szent István jobb kezét közszemlére tették, abban az időben még nem lehetett úgy látni, mint most, hogy egy külön kápolna áll a látogatók rendelkezésére, ahol első szent királyunk jobb kezét láthatják. Tehát ezeken az augusztus 20-ákon nem egyszer, mint cserkész állattam díszőrséget. Nem tudom, ez felnőtt embereknek is én megmosolyogtató, de nekem, mint gyermeknek rendkívül nagy élmény volt. Azt is merem mondani, és itt most már a mai fiatalokhoz szólok, hogy meghatározó. Nem mindegy, hogy az embert milyen hatások érik gyerekkorában, miket őriz meg ezekből az élményeiből és emlékeiből. Én erőt merítettem belőle. Erőt azokban az időkben, amikor ez nem volt előny. Erőt a mai napig, hogy a ma nehéz időket át tudjam vészelni. Ide természetesen rendkívül erősen kapcsolódik a hit kérdése. Ismerem Szent István király jobb kezének históriáját. Tudom, hogy több ízben nem tartózkodott nálunk ez a kéz. Tudom azt is, hogy éppen maradt jobb egész karját felszabdalták, és különböző kolostorokban őrizték. Ezeket már csak most vén fejjel tudtam meg, és ettől még értékesebbé vált számomra az a kicsit összefonnyadt, gyöngyökkel, füzérekkel ékesített, szép tavernákulumban, elekjetartóban őrzett. Nekem nem kegyeleti tárgy ez, nekem ez inkább valami intés és biztatás, hogy a múlt és az ősök ismeretes feltámasztása nélkül nem tekinthetünk a jövőre, mert akkor nincsen biztos alapunk. No de kanyarodjunk vissza az 1988-as országjárás, Szentjobb országjárás élményeihez. Utoljára én az aranyvonatot láttam, úgy hívták akkor azt a vonatot, amelyen az országot járta Szent István jobb keze 1938-ban. Most gondolj el, hogy ennyi év után, évtized után pontosabban az emberrel megismétlődik ez az élmény már felnőtt fejjel, amikor fel is tudja fogni, hogy miről van szó. Hangsúlyozom, megint nem a tárgyi emlék, hanem amit ez a kéz jelent, ami európai magyarságunk kezdetét jelenti. Jó lehet, az elmúlt években gyakran játszottam rádióban és színházban is, igaz, hogy nem Istvánt, Vajkot, hanem Géza fejedelmet, meg ne feledjük, hogy azért tőle indult el a história. Itt most utaltam az imént ezzel a néhány szóval Szabó Magda Az a szép fényes nap című drámájára, és ilyenkor szokásomhoz híven, hogy körbeolvastam a kort. Ha belegondolok, elképesztő, hogy mire vállalkozott. És némi analógiát is látok a dologban, mert annyi bal szerencse közt oly sok viszály után most megint előttünk áll egy ilyenfajta lehetőség, hogyha nem is egy, tehát az abszolutizmus korában ugye egy személy, hanem egy nemzet annak cselekvő, gondolkodó fői teremthetnek ismét egy új hazát, egy új országot. És engem még az sem keserít el, hogy itt különböző ellenekező hangok vannak. Mert gondoljunk csak arra, hogy Szent Istvánnak sem volt pontosabban. Vajknak, Istvánnak sem volt oly könnyű dolga. Én az isteni gondviselésnek a kezét látom abban, a személy kiválasztásában, és abban, amiben ő megfogalmazta a nemzeti lét alapjait. Mind a kiterjedt égboltozaton, mint az egybefüggő földi tájakon, a törvény élteti és tartja fenn az eleve elrendezettet. Hasonlatosan a korona 10 ágához, 10 törvénybe foglaltam tanácsaimat, intelmeimet. Mivel megértem, s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett, azt törvény élteti, s tartja fenn, és mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára tudnéri királyságokat, konzulságokat, hercegségeket, ispánságokat, főpapságokat, s más méltóságokat, részben isteni parancsok és rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek, meg az élemedett korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik, osztják fel, és egyesítik, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden valók, a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nem csak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasolnak, hanem fiaiknak is, úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind allatvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván, eszedbe vésd apád parancsait az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól. hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását. Hallgass hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek. A türelem és az igazi ítélet gyakorlása, a királyi korona 5. cifrázása. Dávid király és próféta mondja, király vagy, az igazságosságot szereted. Pál apostol pedig így beszél, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. És az Úr az evangéliumában, ha türelemmel kitartotok, megmentitek lelketeket. Ehhez tartsd magad, fiam, ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd, vagy valamely főben járó bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, és ne is ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban, a hitványügyben forgolódva foltessék, hanem az eféle ügyet inkább bírákra utasítsd. Az ő megbízatásuk, hogy a törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni és neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. A vendégek és a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság 6. helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel, és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs árat hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Éneász sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal. S mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másutt lakjanak. A királyi emelvényel a tanács a 7. helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadóhadat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel. Ha a bolondokkal forgolódsz, társuladod magad hozzájuk. Jósággal közeledj a jóhoz, az igazhoz igaz vagy. A tisztával tisztán bánsz, a hamissal azonban hamis módra. Ezért hát kiki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudnélik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból, ám de valahányszor velük tanácskozol, még ha életre való is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedet a bölcsesség mértékével mérhessen.
Augusztus 20-a, Szent István ünnepe, sosem volt csak vallási ünnep.
Nemes Kürti István, író.
Pedig látszólag csupán az, mint ahogy a szent szó is jelzi, meg a szent jobbal kapcsolatos emlékeink iránta való tiszteletünk és az ezzel kapcsolatos körmenet. Mégis, mint mondtam, ez nem véletlenül volt majdnem mindig több, ha nem is hivatalos állami ünnep, mint néhány éve vagy hónapja az. Vajon miért? Ilyenkor általában Szent István egyéniségét, személyes tetteit, személyes érdemeit szokás méltatni. Ez helyes is, hiszen mindaz, ami történt annak érdekében, hogy megmaradjunk itt a hazában, az neki köszönhető. Ne felejtsük azonban, hogy Szent István személye, mint minden ember személye, egy folyamat, egy láncolat, egyik nagyon fontos szakasza. Szent Istvánban és ezen a napon, ezzel az ünneppel a magyar nemzet önmagát ünnepli. Azt tudnélik, hogy valamikor csak az ősmondák által ránk hagyományozott időben és helyen egy sztyeppei nomád nép, mely nagyjából azonos nyelvet beszélt, a finnugor eredetű, de török szavakkal bőven meggazdagodott magyar nyelvet, törzsszövetséget alkotott azzal a szándékkal, hogy megfelelő helyet keresnek egy végleges letelepedésre. Ez kezdődött tehát a legendaszerű álmossal, akit a turú totem állat nemzett, folytatott Árpáddal, aki ténylegesen elfoglalta ezt a hazát, és betetőződött Szent Istvánban, aki végrehajtotta az államalapítás mondhatni jogi és mondhatni államelméleti és tényleges feladatait. De e Szent Istvánnak, ha még oly zseniális uralkodó volt is, mert az volt, nem sikerülhetett volna mai szóval élve az összmagyar társadalom segítsége részvétele nélkül. Az a kép, ami gyakran felfelbukkan, hogy egy erélyes, szigorú, kegyetlen uralkodó, bölcsen, de kemény kézzel keresztvíz alá hajtotta a pogány magyarokat, ez tetszetős, de így nem igaz. A magyarság egyrészt ismerte a honfoglaláskor a kereszténység eszméit, másrészt egyetértett ezzel, és egyetértett azzal, hogy ez a feltétele a megmaradásunknak. István eréje ezt, hogy úgy mondjam, keretek közé szorította. Alig, hanem Koppány is keresztény volt már, tehát ez alig, hanem nem is pogány és keresztény ellentét lehetett, hanem egyszerűen hatalmi harc, amelyben István győzött. Hogy ezt mennyire megértette az irántunk nyelvünk elszigeteltsége miatt általában közömbös vagy értetlen nagyvilág, nevezzük Európának, tehát hogy ezt mégis mennyire megértette, az például azt bizonyítja, hogy amikor 1812-ben Pest városában felavatták az első állandó kőszínházat, és megkérték Beethovent, hogy erre valamilyen zenét szerezzen, akkor Beethoven Kotzebue német drámaíró Szent István drámájának gondolatköréből kiindulva zenét szerzett, az István Királynyitányt néhány áriával, amit aztán nem fejezett be. Az, hogy a kor legnagyobb zeneszerzője, Beethoven, a napóleoni háborúk kegyetlen zűrzavarában, arról, hogy Magyarország Pestvárosa is színház, hogy Beethovennek Szent István jutott eszébe, ez azt jelenti, hogy ő is tudta, hogy mi a helye és szerepe. Az se véletlen, hogy a Szörényi Levente Bródi János István a király című rockoperájának a nyitánya Beethoven Szent István nyitányának a hangjaival kezdődik.
Akarod-e a szent hitet megtartani és igaz módon megőrizni?
Akarom.
Akarsz-e a szent egyházaknak és papjainak védője és oltalmazója lenni?
Akarok.
Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint kormányozni és védelmezni?
Akarom.
Úgy legyen. Ámen.
Király vagyok, Uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, Uram, de nélküled.
kilós paraszt kenyérrel koronázom, mert véle kell megkoronázni mindennapjaim. Segíts a békességgel, jöjj el történelem, abroncsos koronákkal ne fájdítsd homlokunkat, amit a vetésből kell, esőkkel, fellegekkel kicsikarni a földből. Fogadd el, íme nyújtom kelendő kenyerünket, mit a régi kovásszal keltettünk tekenőnkben, s kemencébe vetettünk, hol piros ropogósra sült a forró falak közt. Elfogadjuk mi is el, amit nyújt kézzel az ember asszonynak, gyerekeknek, tétova öregeknek, ifjú erőnek, drága jövőnek, verejtékkel sózott mindennapunkban. Jöjj el, ó, jöjj el, csillagos kegyelemmel. Felhőt kavarsz a Hortobágyon, s a nehéz sárga jegenyéken szakad szét minden aranyod.
István a király, László György összeállítása. Közreműködött Lukács Sándor, Györfi György, Vitány Éván, Cakó István, Sinkovics Imre. Riporter Tóth Gabriella. A hangfelvétel 1992-ben készült, és utoljára 1994. augusztus 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Sorajánló. 16 év párpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót. Ünnepi műsorok a Kossuth Rádióban. Államalapításra emlékezünk, irodalmi összeállításokkal,